Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Tajvanon választásokat tartanak. Átbeszéltük Kántor Bandival azt a népszerű hipotézist, hogy ahogy az oroszok lerohanták Ukrajnát, úgy a kínaiak esetleg lerohannák Tajvant. Megéri ez nekik egyáltalán? Mit keresnének ott? Mit találnának ott? Ugye Tajvan a félvezetőgyártásáról híres, át lehet-e venni a kontrollt a félvezetőgyártás felett? Egyáltalán hogyan lett Tajvan a félvezetőgyártás legfontosabb országa a világgazdaságban, és hogyan lett gazdag országá Tajvan? Ezekről beszéltünk ebben az adásban a tajvani választások kapcsán Kántor Bandival.
Boldog 2024-et, ami egy eléggé meredek évnek tekinthető, vagy ígérkezik, legalábbis geopolitikai, politikai szempontból. Hogyha végignézzünk a palettán, akkor mindenhol is választások lesznek. Ezek közül jó pár olyan van, ami elég erőteljesen befolyásolja a világ sorsának a kimenetelét. Gondoljunk csak a viszonylag késői novemberi amerikai választásokra, de már 2024-et berúgja az év ajtaját 2024-nek a tajvani választásokkal, ami már önmagában is érdekes, mert hogy eleve kérdés, hogy Tajvan az micsoda? Ország, nem ország. Elfogadva kiáltal és kiáltal nem. Úgyhogy pont ezért érdekes ez, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, mert hogy most rögtön január elején van egy nagyon sorsdöntő választás, ami egyes elemzők szerint nagyon fontos, és nagyon befolyásolja azt, hogy Kína és Amerika viszonya milyen lesz a jövőben. Mások szerint nem annyira drámai a helyzet, de azért érdemes rá odafigyelni.
Igen, azért is szerintem jó ötlet ezekről a választásokról beszélni, mert szerintem az év végére lehet, hogy egészen más geopolitikai saktábla lesz a világban. Ugye Tajvan most, utána lesz egy választás Indiában, majd rá akarlak venni, hogy Indiáról is beszélgessünk többet ebben az évben, mert szerintem méltatlanul keveset beszélünk a magyar nyilvánosságban az indiai gazdaságnak a sikeréről, sikertelenségéről. Aztán ugye Nagy-Britániában nagy valószínűséggel kormányváltás lesz, és akkor ugye hát az előválasztási szezon az USA-ban, és a végén egy választási vége az évnek az Egyesült Államokban. Szóval csak a fontosabbakat kiemelve ez egy választási év lesz. Ja, hát meg ugye az európai parlamenti választások is, tehát hogy itt egy nagyon komoly választási év ez a 2024-es, úgyhogy kezdődik Tajvannal, amiről szerintem két okból érdemes beszélgetni. Az egyik ez a, mi időnként föl szokott merülni, hogy ugye az ukrán háború kapcsán ilyen analógiát szoktak vonni, hogyha egyszer csak az oroszok váratlanul bemennek Ukrajnába, akkor megtörténhet az, hogy Kína váratlanul megtámadja Tajvan, tehát hogy lehet-e Tajvanból második Ukrajna. És gazdasági értelemben pedig azért, mert ez az ország iszonyatosan fontos az elektronikai ipar számára. Majd akarok itt pár adatot hozni, hogy a chipgyártásban milyen döbbenetesen gyakorlatilag a szíve a világgazdaságnak chipgyártás szempontjából Tajvan. Úgyhogy nem mellékes, hogy lesz-e ott a választások kapcsán valami fajta geopolitikai feszültség, vagy nem lesz. Én nagyon erősen amellett érvelnék, hogy nem lesz, tehát szerintem ez az analógia, hogy Tajvan az egy második Ukrajna lenne, szerintem nem állja meg a helyét, de hát persze tegyük hozzá, hogy az ukrajnai háború előtt se gondolta volna az emberek túlnyomó többsége, hogy Oroszország be fog masírozni Ukrajnába, nagyon-nagyon kis valószínűségűnek tűnt, úgyhogy ma már persze semmit nem mondjon az ember, amiről azt gondolja, hogy biztosra megy, mert szerintem az ukrajnai behatolás az azt azt a leckét tanította meg mindenkinek, hogy biztosra semmit ne vegyünk, mert nagyon sokszor irracionálisnak tűnő lépéseket is meghúznak hatalomban lévő politikusok. Szóval szerintem ez az a két ok, amiért érdemes Tajvanról beszélni. És akkor kezdjük azzal, hogy akkor ez ország vagy nem ország?
Hát szerintem érdemes egy kicsit visszamenni, mert ugye szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a korábban Formosának hívott, ugye a portugál Ilha Formosa, ami azt jelenti, hogy szép vagy gyönyörű sziget, ennek hívott ország, az hogy is alakult, mert itt ugye a kínai kommunista és köztársaságiak elleni, tehát ilyen polgárháborús időszakra kell visszamenni, amikor lényegében Tájvánt ugye csak konyha nyelven hívjuk így, hiszen valójában a kínai köztársaságnak hívja magát, miközben mellette van a kínai népi köztársaság, és az egy Kína politika ugye azt mondhatná, vagy azt mondaná ki, hogy maga a sziget is a nagy egy Kínához tartozik. És szerintem ez a jelenlegi helyzet azért is érdekes, mert Kissingerről beszéltünk korábban, de ez a Kissingernek köszönhető ez a szitu, amikor megpróbálták felvenni a diplomáciai viszonyt és kapcsolatot az Egyesült Államok Kínával, akkor 78-ba vagy 79-ben kitalálta ezt a furfangos dolgot, hogy hát így csináljuk azt, hogy elismerjük a népi demokratikus köztársaságot, nem mondjuk ki, hogy nem ismerjük el Tájvánt, hanem de facto fenntartjuk velük a kapcsolatot, de nem ismerjük el őket, mint ország. Tehát le is van írva valahol az Egyesült Államokban, hogy milyennek a formája, ez a definíciója ennek az egésznek, hogy a kormányt elismerik, a népet elismerik, de az országot, mint ország nem, és érdekes módon ez vezetett ahhoz, hogy lényegében az ENSZ egyik alapítóját, azt ki is paterolták az ENSZ-ből, hiszen ugye nem ország, de jure, hanem csak valami, és akkor, igen. És akkor így
nem látják, nem látják a hallgatók, hogy milyen mozdulatokat végzel, miközben beszélsz erről a furcsa státuszáról, Tajvanról, pontosan olyan kézmozdulatokat, mint amikor a nagypapám népzenét hallgatott annak idején, tehát ez a lehet, hogy a ország, lehet, hogy nem ország, valóban egy ilyen iszonyatosan bizonytalan státuszú valami ez a Tajvan. Hogyan alakult ez ki? Hát úgy, ahogy mondod, Tajvan alapvetően a középkorban még egy ilyen iszonyatosan istenháta mögötti terület volt, tehát annak ellenére, hogy sziget, és azt gondolná az ember, hogy az érdekessé teszi, mint mondjuk Nagy-Britániát vagy Japán, de egyáltalán nem volt érdekes. Monária szigetnek hívták a kínaiak, és igazából bűnözőket deportáltak oda, mert egy istenháta mögötti ilyen féltrópikus betegségekkel teli sziget volt, szóval egyáltalán nem volt egy fontos dolog, aztán ugye, ahogy mondtad, portugálok Formosának, szép szigetnek nevezik, aztán jönnek a hollandok, és az utolsó gyarmatosító pedig már Japán volt, tehát a két világháború között ez a sziget Japánhoz tartozott, aminek egyébként van jelentősége, szerintem egy erős japán kulturális lenyomat van ezen a szigeten, de érződik, amikor ott van az ember, hogy itt van egy japános hatás is a kínai mellett, és szeretik a japánokat érdekes módon, tehát ugye a koreaiak, akiket szintén gyarmatosítottak a japánok, azok nem nagyon szeretik a japánokat, de érdekes módon Tajvanon, hát valószínűleg azért, mert hogy a népköztársasággal szemben Tajvanon úgy gondolnak Japánra, mint egy lehetséges megmentőre, ha baj van, azért inkább szeretik a japánokat, és akkor ugye kitör a polgárháború, kicsit előre futván a második világháború után, hát igazából már két világháború között is elég sok konfliktus volt, itt ugye két fél van, az egyik, az egy párt, amit úgy hívnak, hogy Kumintang, ez egy ilyen nacionalista.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Párt, ezeknek ilyen kék a szimbóluma. A kommunista párt, ami ugye Mao, nekik a piros a szimbóluma, és ezeknek a színeknek lesz jelentősége, és ugye hát elveszti a polgárháborút a Kumintang, és hát az összes katonával, az összes államkincstárral, és egyébként a pekingi tiltott város kincseivel együtt elmenekülnek Tajvan szigetére, ahol az őslakosság nem szívesen látja őket, de hát mivel ez egy ilyen szélső jobboldali diktatúra, ezért az őslakosságot hát egy kicsit megfenyítik, ez egy véres katonai diktatúra egészen a 80-as évekig, tehát itt nincsen demokrácia szintén, tehát ugye a mainlanden, a kommunista Kínában diktatúra van, itt is diktatúra van, csak ott vörös diktatúra, kommunista diktatúra, itt pedig egy fasiszta diktatúra tulajdonképpen, egészen a 80-as évekig, amikor 87 környékén, tehát nagyjából amikor Magyarországon rendszerváltás van, addig van, akkor van rendszerváltás Tajvanon is. És azon, amit mondtál, hogy ugye hivatalosan a kínai állam képviseletét, ezt megörökli a Kumintang, tehát annak ellenére, hogy erre a pici szigetre szorulnak vissza, gyakorlatilag az ENSZ-ben továbbra is Taipei Kína, aki képviseli az egész Kínát, és hát ez egészen így van a 70-es évekig, amik ugye Kissinger doktor egyszer csak furmányosan kitalálja azt, hogy ugye látja, hogy a kínaiak és a szovjetek kezdenek összeveszni, akkor mi lenne, hogyha ezeket szétszednénk egy kicsit ezt a két kommunista országot, és mondjuk beígérnénk a pekingi vezetésnek, hogy el fogjuk őket fogadni, mint a teljes Kína képviselőjét, dobjuk Tajvant, tehát gyakorlatilag diplomáciailag dobják Tajvant, és az ENSZ biztonsági tanácsában is Pekinget fogadja el az Egyesült Államok, amivel hát ugye leválasztja a Kissinger doktor őket gyakorlatilag a Szovjetunióról. Ez a furmányos terv, de hát ez az kellett, hogy a tajvaniak hát egyszer csak legnagyobb megdöbbenésükre kilettek dobva az ENSZ-ből is, meg a biztonsági tanácsból is. Tehát egyszer csak nincsenek diplomáciaiak elismerve az Egyesült Államok által, amit egyébként egy csomó mindenki követett, tehát én úgy tudom, hogy egyébként nem is az amerikaiak kezdték, hanem a kanadaiak csinálták meg ezt a fordulatot először, de hát aztán utána az európai országok is. Úgyhogy ma éppen most utána néztem, éppen 13 darab ország ismeri el összesen független országnak Tajvant. Ez néha egy kicsit több, néha egy kicsit kevesebb. Én amikor egyszer voltam Taipeiben, Tajvan fővárosában, akkor így mentem ott a parlamenttel szemben van egy nagy sugárút, és akkor ott voltak ilyen nagyon fura zászlók, amik ilyen számomra eléggé ismeretlen zászlók voltak, ilyen monopoli, vagy ilyen társasjáték zászlóknak tűntek, és akkor megkérdeztem ott a tajvaniakat, hogy mik ezek a zászlók, és mondták, hogy hát ezek azok az országok, akikre büszkék vagyunk, hogy elfogadnak minket diplomáciailag. És akkor így kérdeztem, hogy az például az a kék-fehér átlós, az például kicsoda. És elmondták, hogy Nyugat-Szamoa, tehát hogy körülbelül ilyen, azt kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen fontosságú országok létesítettek diplomáciai kapcsolatot, mint Nyugat-Szamoa. És vannak igen, olyan országok... Meg,
tehát teljesen ilyen olyan országok, akiket ugye még nem formálisan, nem is biztos, hogy elismertek, és nem biztos, hogy van képviseletük, és ők is egy ilyen koalíciót alkotnak. Hogy
ilyen hát, szürreális országok ismerik el összesen őket, és akkor az egésznek az volt a teteje, hogy fogadott minket a külügyminiszter. Mi egyébként ilyen európai egyetemi emberek voltunk, és egyszer csak mondták, hogy szeretne velünk találkozni a külügyminiszter. Na, mi a francnak akar velünk a külügyminiszter? És kiderült, hogy annyira nincsenek diplomáciai kapcsolatai ennek az országnak, ott ugye az EU-nak nincs nagykövetsége, csak egy lengyel mókus volt, aki valami fajta high representative, vagy valami ilyesmi funkcióban ott képviselte az EU-t, hogy hát annyira unatkozhatott a külügyminiszter, hogy hozzánk hasonlóan teljesen lényegtelen embereket, mint európai akadémikeket is fogadott, mert ez is már valamennyire olyan volt, mintha diplomáciai kapcsolatok lennének. És vannak olyan országok, bocs, még egy apró dolog, hogy vannak olyan országok, amelyek néha elismerik, néha nem. Tehát, hogy a kormánypárt az elismeri Tajvant, az ellenzék nem, és hogy csak azt hiszem Jamaica ilyen, hogy éppen kormányváltás van, akkor éppen nem ismerik el Tajvant, majd megint elismerik, majd megint nem ismerik. Tehát Ezért nem lehet állandóra mondani, hogy hány diplomáciai kapcsolatuk van, de valahol, hogy 13 és 16 között ingadozik, 200 ország van a világban nagyjából. Tehát, hogy arra a kérdésre, amit itt feltettél, hogy ország vagy nem ország ez a Tajvan, hát inkább nem ország, mint ország.
Igen, egy kicsit így elbagatelizáltuk, de tényleg a hivatalos szempontból ez ilyen. A nem hivatalosból azért sokkal komolyabb természetesen, tehát ugye az összes komoly nagy országnak kapcsolatai vannak, nem hivatalos diplomáciai kapcsolatai, és ezt meg is fogjuk látni majd a későbbiekben, hogy miért fontos, illetve hát amit te is említettél, hogy azért erre az egészre, erre a diplomáciai státuszra vagy hiátusra azért Tajvan húzott egy olyat, amivel bebiztosította a helyét jelen pillanatban. Ezzel folytatjuk, ez a cliffhanger most itt az első rész végén. Ez a sajátos pogácsa, tehát Tajvanról beszélgettünk a választások kapcsán. 2024 első legfontosabb választása ez. A kicsit vérmesebb politikai elemzők szerint nagyon-nagyon-nagyon fontos a kimenetele annak, hogy mi történik. Ugye van egy kínai megfigyelése ennek az ügynek, és azt mondják ezek a külpolitikai elemzők, hogy amennyiben Pekingnek nem megfelelő eredmény születik a választásokon, akkor az eddig csak mondogatott katonai demonstrációt azt tényleg cselekvés fogja folytatni. Mások nem ennyire gondolják drámainak a helyzetet. Az biztos, hogy a választásokon most megjelent egy harmadik párt, ez a néppárt, aki elég érdekesen befolyásolhatja azt, hogy mi történik Tajvanon. Minden esetre hagytunk egy cliffhangert, hogy mégis akkor ez a sziget, amit ugye Malária szigetnek is hívtak, meg Szép szigetnek is, de hogy gazdaságilag miért lenne fontos, hát nyersanyag szempontból nem annyira fontos, elhelyezkedés szempontjából kikerülhető, miért lenne ez fontos? Hát ott van lényegében a világ legnagyobb chipgyártó üzeme, ami azt jelenti, hogy ha ez megszűnne létezni, vagy megszűnne dolgozni, akkor egy 5-6 évig senkinek nem lenne iPhone-ja például.
Igen, tehát hogy az a történet, hogy 1987-ben volt ott a rendszerváltás, tehát mondom kb. Ugyanakkor, amikor Kelet-Európában, Magyarországon, és hát addig ugye ez a Kuomintang nevű párt kormányzott, akik hát az elején egy ilyen véres katonai diktatúra, aztán szép lassan, fokozatosan egyre puhultak, a vége felé már nem volt annyira autoriter, és akkor utána több pártrendszert engedélyeztek, és hát a nagy ellenpólus az a DPP nevű párt volt, ami demokrata néppárt, és hát őket zöldeknek szokták a színük alapján nevezni, szóval ugye eddig mondtam, hogy a Kuomintang a kékek, a kommunista párt a vörösek, és akkor ők pedig a zöld színt választották maguknak, hogy azóta nagyon jól működő demokráciát csináltak a tajvaniak, tehát ugye ez azért érdekes, mert ugye az a mondás, hogy a kínai kultúra az képtelen demokráciára, hát ezt ugye erősen cáfolja az, hogy Tajvanon 87 óta folyamatosan egy nagyon jól működő, elmélyült demokrácia van, az egyik legjobb a világon. Ez a két nagy váltakozó párt, a kékek és a zöldek voltak, és ahogy mondod, most bejött egy harmadik is, de neki most nincs olyan sok esélye. Igazából továbbra is a kékeknek és a zöldeknek van sok esélye. Mi ez a chip sztori? Ugye szerintem irdatlanul fontos gazdasági szempontból, hogy nagyjából ugyanakkor, amikor Kelet-Európa azt a modellt találja ki magának, hogy akkor majd szépen behívjuk ide a nyugati tőkét, tehát dominánsan a német tőkét, és csinálunk ilyen összeszerelő üzemeket a nyugati multicégek segítségével, vagy gyakorlatilag általuk, tehát, hogy megtelepítettünk itt Audikat, Mercedeseket, Philipseket és a többi Volkswageneket más országokban. A tajvaniak nem ezt találják ki, hanem azt mondják, hogy mi saját cégeket fogunk létrehozni, és ezek a saját cégek, erre a legjobb példa a félvezető gyártás. Nem csak a TSMC, ugye a leghíresebb ezek közül a Taiwan Semiconductors nevű cég, ami a TSMC rövidítéssel fut a világban, ami a világ első számú chip gyártójává vált időközben, de nem csak ez, hanem ott van 4-5 különböző hasonlóan fontos gyár is, és itt ugye az volt a mondás, ezt egy Morris Chang nevű fickó csinálta meg, aki egyébként érdekes módon Kínában született, de elmenekült a kínai polgárháború után Amerikában élt, a Texas Instruments-nél dolgozott, és onnan hívták, hát nem haza, mert ugye Tajvanon nem volt őshonos, de oda hívták Tajvanra az akkori tajvani vezetés, és 87-ben megcsinálták a CSMC-t. És ez azért rettentően érdekes, mert nagyjából 15 éves lemaradásban van ez a cég. A cég gyártó cég, tehát hogy ők találják ki azt a modellt, régebben az volt, hogy ugye a csipeket ugyanaz a cég tervezte, és ugyanaz a cég gyártotta. És akkor ez a Morris Chang azt mondta, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie, mi majd a TSMC-nél gyártunk mindent, de nem tervezünk, és azért a tervező cégeknek nagyobb szabadsága van a tekintetben, hogy azt terveznek, amit akarnak, mert nem kell a költségekre figyelniük gyártásra, mert majd mi legyártjuk szépen, amit ők megterveznek. És ugye ebből lett a TSMC, amikor elindulnak, van egy 15 éves hátrányuk, ezt 2000-re nagyjából ledolgozzák, és 2020-ra már a világ első számú cége, tehát hogy egyre jobban elhúzza az élbolya ennek a félvezető gyártásnak a világ többi részétől, tehát egyre magasabb és magasabb technológia. Ezt jelenleg úgy hívják, hogy extrém ultraibolya litográfia. Ez azt jelenti, hogy azok a tranzisztorok, amiket rá nyomtatnak, ugye fotolitográfia, ami azt jelenti, hogy fénnyel nyomtatnak tulajdonképpen rá félvezetőket, ezek kisebbek, mint a COVID molekula. Tehát a COVID vírusnál kisebb léptékű tranzisztorokat képesek rányomni, és egy ilyen 5 nanométeres a standard éppen, és 3 nanométer felé tart már a TSMC, tehát hogy a vörös vérsejtnél kisebb. Tehát ugye emberi, normál hétköznapi ember nem tudja elképzelni, hogy milyen elképesztő piciben nyomtatnak már ezek a TSMC-sek, ezt senki nem tudja a világon utánozni. Az egyetlen, aki még bokorban van, az a Samsung, tehát nagyjából úgy néz ki, hogy kétfajta félvezető, de többfajta félvezető van, de kettő, ami nagyon-nagyon fontos. Az egyik a processzorok, a másik pedig a grafikai processzorok, és ugye az egyik, ami a számítógépnek az egészét vezérli, a grafikai processzor, az pedig vagy hát a grafikát, ami nagyon sok komputációt igényel, vagy manapság a mesterséges intelligenciát is, ugye ezek a grafikai procik viszik, és hát ugye a hétköznapi normál processzorokból 95%-ot a TSMC gyárt, 5%-ot a Samsung. A grafikai processzorokból, és ugye hát ez az év a mesterséges intelligencia éve is, tehát azt se felejtsük el, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt jött ki ugye a ChatGPT, mindenki arról beszél, hogy döbbenetesen fölfut idén majd a mesterséges intelligencia. 10 vezető chipből, grafikai chipből 8-at a TSMC gyárt, egyet az Intel Amerikában, és egyet a Samsung Koreában. Tehát nagyjából így néz ki a csúcsa ennek a piacnak, döbbenetesen fontos a TSMC.
Nem csak a mesterséges intelligencia éve lesz, ha már Tajvanon és Kínában járunk, hanem a sárkány éve is, ez a holdúj év Kínában. Jelentsen ez bármit is, egy kicsit veszélyesen hangzik így a választások kapcsán, de akkor innen folytatjuk, azt most hallottuk, hogy miért olyan fontos ez a TSMC és maga a gazdasági jelentősége Tajvannak. Úgyhogy akkor most megnézzük, hogy mit szól a társadalom egyáltalán, vagy hogy áll ez az egész politikai helyzet, és hogy mi a tétje ennek a választásnak. Tajvannal foglalkozunk tehát, és amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy egy picit, ezt egy picit finomítanám, hogy a néppárt, ugye ez az új feltörekvő párt, ez mennyire fontos. Ugye az a helyzet, hogy a Kuomintang és a progresszívek között dől el lényegében a küzdelem a választásokon, és a progresszívek ugye az abszolút függetlenedésnek a hívei, azt mondják, hogy teljes mértékben erősíteni kell a Taiwan függetlenségét, és hát lényegében a szakadást, vagy ezt a különbséget, vagy megkülönböztetést Kínától. A Kuomintang egy picit Kína barátabb lenne, érdekes módon, ugye, pedig a történelmi...
Ugye ez nagyon megdöbbentő, tehát az a Kuomintang, ami polgárháborút vívott a kommunistákkal, az már a Kína barátabb párt lett a szigeten, ez nagyon meglepő.
Igen, és a néppártnak, ami
kicsit
most...
Kicsit a Fideszre emlékeztet.
a néppártnak, ennek az új pártnak, aki most belépett, mint harmadik ebben a küzdelembe, ők szintén egy picit a viszonynak a rendezése mellett vannak. És amiatt lehet probléma, hogy a progresszívektől elvesznek fiatal, főleg fiatal szavazókat, és így megnehezítik a kormányalakítást és az egész kormányzást. Tehát ezt már láttuk egyébként máshol is, hogy amikor kettő definitív befutó van két nagyon különböző nézettel, akkor bejön egy harmadik, az nagyon megzavarhatja a képet.
Ez igaz, de én egyrészt azt láttam a felmérésekben, hogy nagyjából 30-30-20 a három jelölt aránya, tehát a két nagy jelölt még mindig vezet a kihívóval szemben. Másrészt, és szerintem ez a fontosabb, hogy úgy Isten igazából senki nem akarja felrúgni azt, ami van, a status quo-t. Ilyenkor választások környékén mindig egy kicsit polarizálódik a mezőny, aztán a vége a választások, akkor szépen lassan mindenki középre csúszik be. Ugye mit akarna a Kuomintang? Hát egy kicsit jobban ilyen Kína megértő pozíció, ilyen Peking festér, ja, próbáljuk meg kommunikálni, hogy mit akarunk, ne provokáljuk a sárkányt, stb. Stb. Ez a Kuomintang. Mit akar a DPP, a zöldek? Ők azt mondják, hogy hát ők függetlenségpártiak, és akkor ugye itt jön be az a furcsa dolog, amire a legelején te említést tettél, hogy ugye hivatalosan az amerikaiak dobják Tajvant, és átmennek Kína, a népi Kína, a kommunista Kína elismerésébe, de föl van tartva az a fikció minden oldalról, tehát ennek a háromszögnek mind a három oldala azt a fikciót tartja fenn azóta is, hogy egy Kína van. Csak ugye ez Pekingben úgy jön le, hogy mi vagyunk Kína, és Tajvan ennek egy része. Tajpejben úgy jön le, hogy mi vagyunk Kína, és a nagy népi Kína ennek egy része. Az amerikaiak meg úgy vannak vele, hogy nem nagyon definiáljuk, hogy mit jelent ez az egy Kína. Van egy ilyen vicces kifejezés, stratégiai ambiguitásnak, stratégiai definiálatlanságnak nevezzük ezt a dolgot, amikor hagyunk nyitva ilyen értelmezési lehetőségeket.
Igen, ezt kerestem, ez nem jutott eszembe az elején ez a kifejezés, hogy ez konkrét...
Strategic ambiguity, csak nem tudom, hogy lehet ezt rendesen magyarul lefordítani.
Nem, ezt valószínűleg nem lehet így rendesen, de minden esetre ez az,
ami... kétértelműség, vagy valami ilyes, bizonytalanság, igen, vagy definiálatlanság. Igen. És akkor ugye ebből az is következik, hogy hát a DPP, a zöldek nem mondanák ki, hogy na akkor mi most függetlennek tekintjük magunkat, és akkor definiáljuk, hogy innentől Tajvan egy független ország, és már nem része Kínának. Igazából ezt szeretnék, de tudják, hogy ha ezt meglépnék, akkor az valószínűleg magával vonzaná a kommunista Kína azonnali beavatkozását. Tehát, hogy abból háború lenne. Ezért inkább arra játszanak a zöldek, hogy hát idővel úgyis mindenki ezt el fogja fogadni. Gyakorlatilag minden szempontból egy független országként tudunk működni, akkor meg minek definiálni azt, mi külön. Tehát a végén aztán nem nagyon szoktak. Tehát most már két ciklus óta a zöldek vannak hatalmon, valószínűleg kapnak egy harmadik ciklust. Ha nagyon meg akarták volna csinálni, eddig is megcsinálták volna ezt a függetlenedés kinyilvánítását, aminek igazából gyakorlatilag nem sok előnye lenne. Maguk a tajvaniak úgy definált, tehát vannak közleménykutatások, messze a túlnyomó többség azt gondolja, hogy elsősorban tajvani vagyok, másodsorban kínai, tehát egy kicsit olyan, mint az osztrákok, hogy osztrák vagyok, persze németül beszélünk, meg a német kultúra körhöz tartozunk, de mi már osztrákok vagyunk, nagyjából ez ma Tajvan, onnantól fogva meg a DPP-nek, a zöldeknek nem akkora nagy, hogy nem éri meg ezt formálisan is deklarálni, mert akkor abból nagy valószínűséggel háború lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tajvani oldalról ezért nem éri meg a provokáció, tehát hogy ezért nem csinálnak magukból Ukrajnát. Kínai oldalról meg azért nem, mert, és akkor beszéljünk arról, hogy a TSMC-vel mi a helyzet. Ők igazából, tehát Kína is rá van utalva Tajvanra, és Tajvan is rá van utalva Kínára. Tehát, hogy ezt ugye úgy képzeljük innen távolról sokszor, hogy hát ha ez a két ország ennyire fasítva van egymással, akkor biztos nem nagyon vannak gazdasági kapcsolataik. De ez marhára nem így van. 1 millió tajvani dolgozik Kínában, tehát a népi, a kínai népköztársaságban. Irtózatos befektetéseik vannak. Ugye, amit említést tettél róla, hogy az iPhone-t hogyan gyártják, hát ezt úgy gyártják, hogy a Foxconn gyártja, az egy tajvani cég, és mondjuk Shenzhenben, Kínában gyártja, de a chip, ami belekerül, az a TSMC-től jön. Tehát a TSMC Tajvanon legyártja a high-end chipeket, aztán összerakni viszont kínaiak rakják össze, tehát népi kínaiak rakják össze Shenzhenben, meg néhány más városban Kínában. Rengeteg más példa is van rá, tehát mit tudom én, a Giant nevű bicikli gyártó Shanghaiban gyártja a bicikliét a legkülönbözőbb területeken, tehát és fordítva is, tehát kínai befektetések is vannak Tajvanon, ezek irtózatosan összefüggnek most már, és egészen az elmúlt időig a legnagyobb vásárlója a TSMC-nek Kína volt. Most ugye az van, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be, és a népi Kína nem kaphatja meg a legfejlettebb csipeket, ezért most egy kicsit ugye visszaesett a tajvani gazdaság is amiatt, hogy a TSMC nem adhat el a népi Kínának high-end csipeket, de tehát, hogy van egy ilyen összefüggés. Na most miért nem éri meg Pekingnek elfoglalni a TSMC-t? Mert ugye ez a következő ilyen nagy kérdés, hogy akkor mi van akkor, hogyha most már nem kaphatnak az amerikaiak miatt hivatalosan high-end chipeket, akkor nem lenne logikus, hogy akkor Kína fogja magát, ugye ezekkel a vadászrepülőkkel 7 percnyire van Tajvan a mainlandtől, akkor elfoglaljuk a TSMC-t. Miért nem érje ezt megcsinálni?
Na, beszéljünk akkor a következő részben erről, és hát ugye ezt már láttuk, hogy a 2023-ban is voltak ijeszgetések, többször átrepültek a légvédelemnek a teljes elkerülésével és megdöbbenésére, megsértették a tajvani légteret, demonstratíve hajókkal mennek közel, tehát ugye azért ezt mutogatja ezt a kapacitást Kína. Úgyhogy akkor miért nem éri meg tényleg, ez egy nagy kérdés, hogy hát itt kérem szépen, akkor lefoglaljuk a gyárat úgy, ahogy van, megszerezzük a know-how-t, és akkor milyenk lesz az egész, és akkor nincs több probléma. Ezzel folytatjuk. Tajvánról beszélgettünk tehát a választások kapcsán, és közben itt eszembe jutott, hogy az előbb te zöldeknek hívtad, én meg progresszíveknek, tehát ugyanarról van szó, amikor erről beszélünk, tehát a progresszív párt az, amit zöldeknek hívott Zoli, és ugye a Kuomintang pedig a másik oldal, a két nagy erő.
Meg a kékek.
Ők meg a kékek, igen. Kék nagy, két nagy erő, akik...
Csak azért hívom így őket, mert a tajvaniak is így hívják, tehát vicces módon nem annyira a pártneveket használják, hanem ilyen színeket szoktak használni. Ázsiában valahogy ez egy ilyen szín centrikus dolog.
Oké, okay, és akkor miért nem foglalja egyszerűen el Kína a szigetet, és azt mondja, hogy kérem, akkor itt van a milyen mostantól kezdve a TSMC, mindenki kussoljon a világban, és mi megszállítunk.
Azért nem, mert ugye a TSMC az egyszerre a világ egyik legfejlettebb cége, sőt, érvelnék amellett, hogy jelenleg a világ legfontosabb cége. Tehát itt beszélhetünk mindenfajta bankrendszerről, Facebookról, fölmerülhetnek még alternatívák, de szerintem jelenleg a világ legfontosabb cége az a TSMC. Na most szerintem ez, mert hogyha nincsen high-end chipgyártás, akkor semmi sincsen. Tehát ugye ezt láttuk az elmúlt évek inflációs hulláma alatt is, hogy hát az egyik fő oka annak, hogy ilyen inflációs hullám volt, az az, hogy chip hiány volt, és döbbenetesen nagy válságot jelentett inflációs hullámot, hogy nem volt elég chip. És akkor még nem arról beszélünk, hogy leállt a chipgyártás, csak kapacitás kínálati hiányok voltak. Ha leállna a TSMC chipgyártása, akkor viszont tényleg azt mondanám, hogy összeomlana a világgazdaság. Tehát ezek képesek voltak Tajvanon létrehozni ugyanaz alatt az idő alatt, ami nekünk is megadatott a rendszerváltás óta, tehát ezért hangsúlyoznám, hogy ezt a céget 87-ben csinálták, pont ugyanakkor, amikor a kelet-európai rendszerváltás, Kelet-Európa mit ért el ez alatt? Hát gyakorlatilag európai és ázsiai cégek összeszerelő üzemévé tette magát, tehát mi gyártjuk más vállalat, más országok múltjai számára az autókat, most már az akkumulátorokat, ezt, azt, amazt. Tehát saját cégeink Kelet-Európában nem nagyon keretkeztek, hanem leginkább német, koreai, amerikai, egyre inkább kínai cégeknek gyártunk ezt, azt. Ezzel egy időben, ugyanennyi idő alatt a tajvaniak megcsinálták azt, hogy a világ legfejlettebb cégét létrehozták. Csak jelzem, hogy ugyanezt eljátszották a koreaiak a Samsunggal, tehát, hogy van még néhány ilyen példa, és szerintem egyébként be lehetne idehozni majd még Szingapúrt, Izraelt, tehát vannak még példák a világban, ahol ugyanennyi idő alatt ugyanezt megcsináltak, de maradjunk Tajvannál. Tehát megcsinálták a világ legfontosabb cégét. De, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a cég, ez be van ágyazva egy komplett félvezető ipari vertikumban. Tehát tegyük fel, megindulnak a kínai gépek Tajvan felé. Mi történik? Az első dolog, ami történik, és ezt tudjuk, hogy így van, van egy evakuációs terv, ahol nem a gépeket viszik el, hanem a mérnököket. Tehát azok nélkül, a mérnökök és technikusok nélkül, akik működtetik ezt a céget, gyakorlatilag képtelenség működtetni a TSMC-t. Tehát hiába vannak ott a kínaiak, nincsen elég HR-jük, nincsen elég tudásuk működtetni ezt a nagyon fantasztikusan, mondom, utalnék vissza oda, hogy a vörös vérsejt méreténél tartunk itt. Nincsenek olyan kínai mérnökök, akik ezt tudnák működtetni. Tehát ma egy gyárnak, bár irtozatos bekerülési költsége van egy ilyen vállalatnak, de mégsem a fizikai gépeiben van a know-how-jának a nagy része, hanem azoknak a mérnököknek az agyában, akik ezt működtetni tudják. Na, ezeket a mérnököket szépen felpakolják egy gépre, és hát a TSMC-nek épülnek a gyárai, az egyik gyára az Japánban épül, a másik gyára Arizonában épül, tehát valószínűleg szépen átviszik Japánba vagy Arizonába. Itt persze nem high-end gyártás történik, tehát pár év múlva fognak megnyitni ezek a gyárak, és akkor is csak 5 nanométeres gyártás lesz, amikor a TSMC már 3 nanométert fogja gyártani, tehát ezek nem a leg fejlettebb csipek, de nem is elhanyagolható fejlettségű csipek, tehát szépen átmenekítik a mérnököket, mire odaér a kínai néphadsereg, a mérnökök már el. A másik dolog, ha még véletlenül tud...
Maga a nehéz része, tehát a hardware része, az nem a holland...
Az a másik, amit akartam mondani, de hogy nem, hogyha még véletlenül valamiért mondjuk, mit tudom én, elfognák a mérnököket, és mondjuk kényszerítenék őket, hogy működtessék ezeket a gépeket, akkor is csak ideig, óráig tudnák, mert hogy egy olyan vertikumból jönnek ezek a gépek, tehát a holland ASML nevű cég szállítja ezeket a gépeket, de ez az ASML, ez valahol az Isten háta mögött van Hollandiában egy ilyen puszta közepén, és hát ez nem egy szimpla cég, hanem egy 15 ezer vállalat hálózatából álló network. Tehát ezt az már előbb említett extrém ultrahibolya fotolitográfia nevű folyamatot, ezt 15 ezer cégből állította össze sok-sok év alatt ez az ASML. Ebben ugyanúgy benne van az amerikai Intel, mint mondjuk a tükrök esetében a német Zeiss cég, ez egy nagyon híres optikai cég, vagy egy Trumpf nevű cég, aminek semmi köze Trump elnökhöz, bár vicces módon Trump elnök német felmenőit is egyébként Trumpfnak hívták, csak ő az F betűt lehagyta valahol. Ez a Trumpf, ez lézerekkel foglalkozik, ez egy német cég, tehát ezek csak a leghíresebb példák arra, hogy kikből áll, és ezen kívül még 10-valahány ezer cégnek a konzorciuma ez az ASML, ami azokat a gépeket szállítja. Ez gyakorlatilag a Philipsnek.
Ez a fotolitográfiai
eszköz. Fotolitográfia, ez a Philipsnek a bázisá jött létre, a TSMC létrehozásában a Philips is szerepet játszott, és ezek nem szállítanának a TSMC-nek. Tehát, hogyha a kínaiak átveszik a TSMC-t, akkor az ASML azt mondja, hogy jó, akkor innentől bármilyen része meghibásodik ennek a cuccnak, nem kaptok hozzá alkatrészeket. Tehát, és ezzel a kínaiak tisztában vannak. Tehát pontosan tudják, hogy se a mérnököket nem tudják elkapni, sem a gépeket nem tudják újra, hogy mondjam, fejleszteni, hogyha szükség van rá. Úgyhogy a kínaiak szerintem pontos, egyébként meg minek nekik Tajvan. Tehát, hogy ha nem tudják az ott lévő technológiát hasznosítani, akkor Tajvan ugyanaz, ami korábban volt, egy periférikus kis sziget, igazából nagy jelentősége nincsen. És nagyon érdekes, hogy a tajvaniak erre az egészre úgy, persze nyilván attól még óriási baj lenne, hogyha ott háború lenne, tehát akkor tényleg összeomlik a világgazdaság. Ez az, amire a tajvani elnök néha úgy szokott beszélni, hogy a szilikon kupola, ugye Izraelnek van ez a Vaskupola nevű cucca, ami ugye, hogyha lövi a Hamasz a rakétákat, akkor ez a Vaskupola, ez lelövi a rakétákat. Na azt mondja a tajvani elnök, hogy nekünk szilikonkupolánk van, ami nem azt jelenti, hogy ott bárki lelőni a kínai rakétákat, hanem hogy az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália megvédene minket, mert hogy annyira fontossá váltunk, tehát ez egy tudatos stratégia volt, hogy csináljunk egy olyan céget, ami annyira kardinális a világgazdaság szempontjából, hogy megérje, tehát hogy miközben az Egyesült Államok, ugye te is utaltál rá, hogy az amerikai törvényben nincs benne explicit módon, hogy nekünk meg kell védenünk Tajvant, valami olyasmi szövegezés van, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Tajvan területi egysége ne sérüljön, de ebből nem következik az, hogy az Egyesült Államok elkötelezte magát. De ha ott van a TSMC, akkor nagyobb valószínűséggel megvédik őket. Régebben ez kevésbé volt egyértelmű, de már az annyira fontos lett, és ugye szerintem ez egy nagyon árulkodó jel, hogy régen az volt, hogy a tajvaniak a saját pénzükből vettek amerikai fegyvereket. Ilyenkor a kínaiak mindig morogtak, hogy miért ad el az Egyesült Államok fegyvereket a tajvaniaknak. Tavaly viszont az történt, és ez először a történelemben, hogy a Biden kormányzat pénzt szavaztatott meg az amerikai törvényhozással, hogy amerikai pénzből kapjanak fegyvereket a tajvaniak. Tehát ez egy nagyobb elköteleződést mutat a tajvaniak mellett, hogy most már nem az van, hogy vehettek tőlünk fegyvert, és ez biznisz, hanem hogy ahogy ugye, mit tudom én, Izraelnek, Egyiptomnak adnak, Ukrajnának adnak az amerikaiak fegyvert a saját pénzükből, így most már Tajvannak is a saját pénzükből adnak fegyvert, tehát ez azt mutatja, ha véletlenül lenne valami, akkor nagyobb valószínűséggel az amerikaiak mennének, valószínűleg a japánok is, és akkor háború van. De mivel ezt Peking tudja, és azt is tudja, hogy nem tudja elfoglalni a TSMC-t, ezért azt gondolom, hogy racionálisan Kínának szerintem nem érdeke ott egy háborút provokálni, szóval szerintem nem lesz második Ukrajna, de megint hozzátéve azt, hogy hát ugye az Ukrajnánál is azt gondoltuk, hogy Putyinnak nem érdeke bemenni Ukrajnába, aztán mégis megtörtént.
Igen, valóban a legtöbb, hogy is mondjam, higgadt és kimért elemző azt mondja, hogy a választások most ilyen jellegű radikális eseménysorozatot nem indítanak el. Az látszik, hogy az elmúlt években is nőtt a feszültség, és egyre jobban kiélesedett. A Pelosi látogatás ez kimondottan egy ilyen 2023-ban egy ilyen csúcspontja volt ennek.
Ugye Nancy Pelosiról beszélünk, aki az amerikai törvényhozás elnökeként oda látogatott, és ez provokálta a kínaiakat.
Igen, és amiről te beszéltél, az a Six, hogy is van a Six Treaties Act, vagy valami ilyesmi, ami az Egyesült Államokban ugye legitimizálja azt, hogy hogy és milyen viszonyt folytatnak Taiwannal, abban benne van egyébként, hogy a 79-ben azt megmondták, hogy oké, nem ismerik el, tehát a népi Kínát ismerik el, viszont nem fogják abba hagyni a fegyverszállítást például, és akkor ennek volt egy újabb fordulója, ez a bideni pénz, amit megszavaztak. Továbbra is egy érdekes pont Tajvan, és nagyon-nagyon erősen befolyásolja azt a két pólust, ami most van Kína és az Egyesült Államok között. Tovább polarizálhatja ugye az oroszokkal, és akár Indiával is azt, hogy mi történik a világban, úgyhogy ezért is beszéltünk erről ebben az adásban. Ha van kérdésetek, akkor tegyétek fel a Pogi blog Facebook oldalán. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.